A mi segítségünk és reformáció ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kezdőénekünket keressük, a 372. dicséretünket. 372-es számú énekünknek mind a 7 versét fogjuk énekelni. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.
Thank you.
helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ezen az ünnep napon hadd adjunk hálát hitvaló eleinkért, akik kerestek téged, és téged megtalálhattak, akiknek nyitott volt a lelke és a szíve, és te tudtál hozzájuk szólni, akiknek tudtad igazgatni az életét, és ennek a gyümölcseit valahol most mi is élvezhetjük. Az ünnep mindig kísért bennünket, hogy elmerengjünk valamin, ami igazabb volt a mai napnál, amely talán szentebb volt és tisztább, és mi már ettől távol kerültünk. A reformáció örökségét mégis abban tartjuk számon, hogy naponként meg kell újuljunk te benned. Így vagyunk most is te előtted, mint akik szeretnék az életüket reformáltatni te veled. Akik annyi mindent láttak már, annyi mindent megküzdöttek, sok-sok sebet szereztek, és sok hamis dicsőséget arattak. Most szeretnénk előtted megállni, és őszintének lenni, és elmondani azt, hogy szükségünk van arra, hogy te megtalálj bennünket, hogy megújítsd a mi életünket. Köszönjük az emlékezésnek a lehetőségét, és köszönjük azt is, hogy mindez bennünket is elérhet. Így köszönjük meg a te ígédet, amelyre rá lehetett találni, amely a miénk lehet. Így köszönjük meg a te lelkedet, amely azóta is munkálkodik, és a miénk is lehet, bennünk is munkálkodhat. Kérünk, hogy légy itt közöttünk ezen az estén, világosítsd meg a te ígédet, és a mi szívünket készítsd el annak meghallására. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk a 171-es számú dicséretünkkel, 171-es számú énekünket énekeljük, Megáll az Istennek igéje. Isten ígére figyeljünk, amint megvan írva ezen az estén számunkra a Krónikák második könyvében, a 34. részből a 14-től 21-ig terjedő verseket olvasom. Amikor kihozták az úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkiá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkiá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úr házában, és odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. Összeszedték az úr házában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek és a munkásoknak. És jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak és Miká fiának, Sáfán kancellárnak és Aszajának, a király udvari emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, és a megmaradtakra nézve. Amikor a reformációnak az emlékét felidézzük, akkor nem egyszerűen egy történeti eseményt idézünk fel, vagy egy vallástörténeti helyzetet, hanem megkérdezzük azt is, amit itt a király kérdezi, mit jelentenek rám nézve ezek az igék. Minden ünnep akkor ér valamit, hogyha az nem maradott a múltban, hanem valamilyen formában közel jön hozzánk. Az ünnepekben ugyanis meg kell találjuk önmagunkat is. A reformátorok mindazt, amit megtettek, hirdettek, azt úgy tették, hogy először is önmagukra nézve kerestek feleleteket, a saját kérdéseiket tették fel, és szerették volna tudni, hogy mi az Istennek erre a felelete. Aztán, hogy ez egy olyan áldásos dolog lehetett, hogy belőle mi is tanulhatunk és mi is örököltünk, az egy külön ajándék az Istennek. Az Ószövetségből egy királynak a reformjáról olvastam. Amikor a nagy birodalom már szétesett, és király jött király után, és már nem mentek úgy a dolgok, mint a Dávid időkben, vagy a Salamon időkben, akkor hol jobb kézbe került az ország, hol kevésbé jó kézbe, és egyszer csak felbukkan egy király Jósiás, aki úgy gondolja, hogy a régi dolgokat újra elő kellene venni. Meg kellene próbálni valahogy visszatérni oda, és felvirágoztatni azt a birodalmat, amit az Isten elképzelt. És úgy gondolta maga teljesen logikus gondolkodásával, hogy ezt a birodalmat eddig semmi más nem tartotta össze, mint a vallása, mint a hite. Úgyhogy nem más tett, mint azt gondolta, hogy a templomot kell újjáépíteni. Kijavítani a hibáit, kidobálni belőle azt, ami addig belekerült, megújítani az ottani istentiszteletet, az ottani szolgálatot, és ha ez a megújulás megvan, akkor ez fog erőt adni mindenki számára, és egységet adni ahhoz, hogy megújuljon maga az ország is. És miközben ő elképzelte ezt a külső műveletet, hogy ő rendbe teszi a templom belsejét, megtisztítja, kijavítatja, pénzt gyűjt erre össze, nem is sejtette azt, hogy Isten még egy nagyobb ajándékot is készít el közben. Hogy egyszer csak előkerül egy törvénykönyv, amit nem is tudtak, hogy már létezik. Amiben benne van az Isten törvénye, benne van az Isten akarata, az Isten igéje, és ez sokkal fontosabb lesz, mint az, amit a király maga eltervezett. Talán éppen így voltak a reformátorok is. Valamit nem jól láttak, úgy gondolták, hogy valami nem jól működik. És amikor azon elkezdtek egy kicsit javítgatni, amikor elmondták azt, hogy mivel nem értenek egyet az akkor működő egyházban, akkor egy sokkal nagyobb kincsre találtak rá, amit maga az Isten helyezett oda nekik. Megtalálták az Istennek magát, az igéjét. A kezükbe került a Biblia, beleolvastak, és nagyon sok mindent ki tudtak abból olvasni. Olyan kérdésekre született meg a felelet, amit eddig senki nem mert feltenni. Vagy ha valaki felmerte tenni, akkor azt gyorsan kiátkozták, és azt mondták, hogy olyan dologgal foglalkozol, ami nem rád tartozik. Egy kicsit meg kellene vizsgálni azt, hogy az életünkben vajon nem így tűnik el való az Istennek a beszéde, az Isten igéje, és a reformáció nem azt jelentené, hogy tényleg rendet kellene rakni mindenkinek a házatáján. Nem csak benne a lakásban, hanem a gondolataink között, az emlékeink között, az összekuszálódó kérdéseink között. Néha a szívünkben kellene rend legyen, néha a gondolatainkban kellene rend legyen. Ahhoz, hogy megtudjam, hogy ki az az Isten, és ki vagyok én. Amikor Lutherhez kötjük a reformációnak a nagyobb elindulását, mert azért voltak előhírnökei, akkor talán pont ahhoz a személyes élet kérdéséhez kötjük az egészet, amikor össze volt teljesen zavarodva ez az ember, és nem tudta, hogy miről mit gondoljon. Amikor lélekben is össze volt zavarodva, és nem értette, hogy ki is az az Isten, és mit is akar az emberrel, és ez a nagy vágya volt, hogy erre feleletet kapjon. Ismerjük a nagy kérdést, és hadd hangozzék el most is, hol találok én egy kegyelmes Istent? Hol találom meg azt az Istent, akit meg tudok érteni, aki tudok érezni, aki ismer engem, aki tudja, hogy nekem mire van szükségem? És valahol minden innen indult el. Az ószövetségi történetben tehát megtalálják a törvénykönyvét. Luther megtalálja azt az Istent, aki kegyelmes hozzá, aki neki irgalmazni tud. Vajon mi kit találunk és mit találunk meg, akár ennek az ünnepnek a kapcsán? Annyi mindent rápakolunk mi a Bibliánkra. Sokszor van, hogy talán az ember ténylegesen a saját Bibliáját nem találja. Hogy rátesszük a következő könyvet, a harmadikat, az újságot, rátesszük talán a televíziónak a kapcsolóját, és sok-sok minden rákerül, és ott van való legalul. De ez így van az életünkben is. Annyi minden rátelepszik az életünkre, annyi kérdés lesz fontosabbá, annál, hogy mit üzen az Isten. Annyi minden történik velünk napról napra. Összegyűjtjük azokat a dolgokat, amelyek a hétköznapjainkat kitöltik. A Bibliánkon rajta lehetnek a receptjeink, rajta lehetnek azok a fontos dolgok, amiket el kell intézni, amiket kiragaszgatunk a hűtőnkre, és mindenféle dolog, ami után lótunk és futunk. És az ember tényleg úgy, ahogy az élet úgy elsiet mellette, úgy észreveszi, hogy az egyik nap is kimaradt, és a másik nap is kimaradt, hogy akár elővegyem az Isten igéjét, és abba beleolvassak. Vajon nem kellene egyszer rendet rakni? És fölülre kerülne az, ami igazán fontos, és fontosabb minden más elintézendő dolognál. Sok ember tesz bizonyságot arról, hogy nem rossz dolog a napot úgy kezdeni, hogy kinyitom a Bibliámat. Hogy beleolvasok és megnézem, hogy az Isten mit gondol arról a napról, amit én most elkezdek. Mi rá az üzenete, mi lehet abban fontossá a számomra. És hogyha az életünket valahol így el tudnánk kezdeni, talán naponként, akkor nem tűnne el annyira, hogy úgy kelljen keresni utána a feleleteket, az üzeneteket, magát az örökkévaló Istent. A félelmeink, a szorongásaink, az emberi tervezések, talán a vallásosságunk is, vagy a hagyományaink sokszor úgy elrejtik Istent előlünk, hogy őt nehéz megtalálni. Borzasztó olyankor az élet, amikor az ember keresi azt, ami igazi, ami igazán valódi, és nem találja. És ezért olyan nagy üzenet a király számára, hogy egyszer csak, amikor látja, hogy egy kaotikus állapotban ott van az élete, hogy ő próbál valamit ennek az országnak az élén tenni, hogy minden jobb legyen, de nem sikerül, akkor az Isten a segítségére siet, és előkerül a templomból a törvénykönyve. Az egyik kézből kerül a másikba, és aztán oda kerül a király elé, és felolvasták. Felolvasták, és megszívlelték. A király megszaggatja a ruháját. Egy döbbenetes felismerés van benne, valami megindítja az ő gondolatait, valami megindítja a lelkét is, valami tűz árad ebből az egészből, ami sokszor belőlünk is hiányzik. Valami halaszthatatlan tennivágyás születik meg az emberben ilyenkor. Mert amiről olvasott és hallott, az merőben más, mint az ő jelenlegi élete. Én úgy el tudom képzelni, hogy valaki ott ül a királyi trónján, próbál és igyekszik tenni a lehető legjobb tudása szerint, és egyszer csak felolvassák neki azt, hogy de az Isten hogy képzelni. És ő arra felismerése jut, hogy az, amit én elképzeltem, az egész más, mint amiről most itt szó van. És nagyon jók ezek a felismerések. Nagyon jó úgy oda lépni az Isten házába, vagy kinyitni a Bibliámat, és tényleg beleolvasni, és kiolvasni belőle az Isten akaratát, és rájönni arra, hogy én ezt mennyire másképp gondoltam. Ha ezt nem mondja nekem senki, akkor én most tettem volna valami olyan nagy butaságot, amivel még csak tetéztem volna a helyzetemet, csak rontottam volna önmagamon. De vajon oda kerül-e időben az életembe az Istennek az üzenete? Még mielőtt elrontanám akkor a következő lépést. Mert itt ez nagyon fontos lett a királynak, hogy az ő jó szándékú igyekezete után kapott egy olyan útmutatást, hogy mi a valóságos megoldás. Valami ilyesmi azért ott volt a reformációban is. Hogy az emberi igyekezet, amely arra irányult, hogy valamit megtisztítson, valamit jobbá tegyen, az bőven kevés lett volna ahhoz, hogy ebből élet szülessen. ahhoz tényleg az kellett, hogy az Isten az emberek lelkében is közben elkezdjen munkálkodni. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen bölcs emberek voltak ezek a reformátorok, hogy milyen tisztán gondolkoztak, hogy milyen jó nyelvismerők voltak, hogy milyen nagy dolog volt, hogy a Bibliát lefordították azokra a nyelvekre, amelyeken az emberek is tudták olvasni. Ez egy szép tudomány lenne így. De sokkal nagyobb ajándék volt az, hogy benne volt maga Isten. Hogy Isten akart az emberekkel valami újat kezdeni, valamit újból megvilágítani a számukra. A király örömmel fogadja a törvénykönyvet. De nem olyan régen olvastuk a Jeremiás könyvében azt a jelenetet, amikor Jeremiás leírja a saját proféciáit, és elküldi a királynak. És az a bizonyos másik király, amikor ezt meghallja, akkor dühös lesz, mérges lesz, összetépi és elégetteti. Nem biztos, hogy mindenkinek a lelke be tudja fogadni az Isten szavát. Nem biztos, hogy mindenkinek a lelke kész arra, hogy az Isten üzenetével éljen. Ez egy külön ajándék, egy külön adomány talán, amit lehet kérni Istentől, hogy nekünk is megadjon. Hogy ne legyen olyan kemény a szívünk, hogy azt mondjuk, hogy minket ez nem érdekel, ez nem érint, vagy ennél fontosabb dolgaink is vannak. És akkor hangzik el ez a nagy felszólítás és a kérdés. Menjetek el és kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám és a megmaradtakra nézve. Itt válik az egész teljesen személyessé. Itt derül ki az, hogy nem nagy igazságokat keresett ez a király. Itt válik világossá számunkra, hogy nem általánosan szerette volna most már az országot valamiféle stabil helyre állítani, hanem elgondolkozott azon, hogy mi most már az ő feladata a saját életére nézve. És amikor a reformációt csak olyan szemüvegen keresztül nézzük, hogy ez mit jelentene az egyház számára, vagy az egyházak számára, akkor az rég kevés. Igen, a mi egyházunk is gyarló tud lenni. Tele van nagyon emberi vonásokkal. Tele van olyan dologgal, ami már megint nem arról szól, amit Jézustól tanultunk. De nem a nagy közösséget lehet megváltoztatni és megújítani. Hanem csak úgy fog működni, hogyha mindenki megkérdezi, hogy de az Isten mit akar velem kezdeni? Ez mit jelent rám nézve? És hogyha megújult emberek lesznek és megújult életek az Isten előtt, akkor meg fog újulni az egész közösség is. Csak ez lehet ennek a sorrendje. És ez az az igazi kérdés, amelyet a mai este is fel lehet tenni. Mit akar az Isten velem kezdeni? Mit jelent az ő üzenete rám nézve, és a megmaradottakra nézve, akiket az Isten kiválasztott, hogy ezt a közösséget alkossák továbbra is? Amikor most majd elcsendesedünk egy pár percre, akkor gondoljuk végig mi is azt, hogy mindaz, amit kaptunk, mindaz, ami üzenetté lehetett a számunkra, mindaz, ami a tudásából született meg ezeknek a hitvalló elődöknek, ezek mit jelentenek rám nézve? Hogyan vezetnek engem vissza Istenhez? Hogyan találom meg azt az utat, amit Jézus mutatott meg a tanítványoknak? Hogyan lesz az egyház közössége olyan őskeresztényi közösség, mint amilyen kezdetekben volt, ahol egyek tudtak lenni, ahol együtt imádkoztak, ahol egymásért tudtak imádkozni, amelyben erő tudott lenni, amely pünkösdről szólt, arról, hogy tudták hirdetni az Istennek az evangéliumát, és amögött ott volt a saját életük, úgy, ahogy azt az Isten elválasztotta, elhívta. Lehet, hogy sokszor tökéletlen módon, de mégis igaz módon, mert őszintén tudtak odaállni az Isten elé. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy mi is megérthessük azt, hogy mit jelent mindaz, amit ő elkészít számunkra, a saját életünkre nézve. Örökkévaló Istenünk, mindennapi gondolatunk, hogy rendbe tegyük az életünket, hogy lecsendesítsük a lelkünket és a kérdéseket, amelyek megfogalmazódnak bennünk, és sokszor elénk tódulnak. Sokszor zakatol ilyenkor a gondolatunk, sok mindent eltervezünk, keresünk módszereket, amelyekkel mindent a helyére lehet illeszteni. Ez egy jó törekvés, és köszönjük, hogy ezeknek a jó törekvéseknek nem kell mindig elhalniuk, hanem te ezt ki tudod egészíteni. Azzal, ami az egésznek a magját adná, ami az értelmét, hogy miközben keresünk és kutatunk, lehetőségünk van rád találni. Azért, mert megmutatod magadat. Egykor így találtak rád, Jósiás király idejében, és megtudták a te akaratodat. Kerestek a reformátorok, és eljutottak te hozzád. A kérdés már csak az, hogy mi rád találunk-e. Hogy valóban a kérdéseinknél nálad van-e a felelet, vagy megelégszünk egyszerűbb feleletekkel, könnyebben elérhetőkkel. Van-e bátorságunk megszaggatni a ruháinkat, és meghajtani a fejünket, és azt mondani, hogy neked van igazad. A mi életünk nem az az élet, amit te látni szeretnél. Ezért kérünk, hogy újíts meg bennünket, újíts meg ebben az ünnepben is, akkor is, amikor a te asztalodhoz lépünk, hogy meg tudjunk tisztulni, és ne csak a saját szándékunk legyen benne, hanem a te megváltó akaratod is. Köszönjük így ennek az ünnepnek a csendes estéjét. Eléd visszük így a gyülekezetünket is, azt az egész szűk közösséget, amely a te népednek csak egy kis szeletkéje. Hadd tudjunk együtt énekelni, együtt imádkozni, egész egyházaddal, hadd tudjunk mi is megújulni. És hadd kérhessük azt, hogy a te néped hadd tudja hülyen tolmácsolni a te szavadat, a te üzenetedet, hadd legyen mögötte egy hiteles élet, amely tudja bizonyítani, láttatni a te hatalmadat. Kérünk, hogy így őrizd meg bennünket, tarts meg bennünket abban a küldetésben, amelyet tőled kaptunk. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, illetve hirdetem, hogy az ünnepnap alkalmából megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei, és legyünk egy közösségben Istennel. Nagy János presbiter testvérünk az ünnep napja lévén ünnepi köszöntővel, verssel készült az ünneplő gyülekezet elé. Szeretettel fogadjuk az ő szavalatát.
A megújulás dicsérete. Az eklésiát szintelenül újítani kell, s benne minden eklésiák magvát, az embert, s annak minden intézményét. A meg nem újulót belepi a por, bedóhósodik, és betókosodik. Kihűl benne a lüktető élet. Elvész belőle a lényeg. Kihal belőle a lényeg. Újuljatok meg, hirdette a forradalmi krisztusi példa. S felröppent az első békés rakéta. Az örökké mozgó, forró és megújuló égre. S hiába a poklok minden visszahúzó kénye, van, van az embernek diadalmas reménye. Újuljatok meg, hirdette Luther kalapáccsa, mikor 95 tételét kiszögözte a wittenbergi vártemplom kapujára. Megújulunk, zengetjük mi is szerte a világon, mert győz az élet és az értelem túl minden halálon és butaságon, mellyel szembeszállunk, s Lutherrel együtt mondjuk mi is, igen, itt állunk, másként nem tehetünk. Isten legyen segítségünkre. Amen.
Köszönjük szépen. A 234. dicséretünkkel folytassuk az Isten tiszteletünket. 234. dicséretünknek a második versét énekeljük. Jer világosság, ragyogj fel nékünk. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Készüljünk az Úr asztalához a 256. énekünknek az első versét énekelve. 256. énekünk első versét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség örökkön örökké. Amen. Halljátok meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úr Szent Vacsoráját. Megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23 és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvérek, egy kicsit rendhagyó módon hadd legyen most így is a reformáció alkalmával a folytatása és az úrvacsorára való előkészületünk. 449 évvel ezelőtt, tehát a reformáció megkezdése után legalább 40 esztendővel, ez egy nagyon kínos 40 esztendő volt, akkor készítette el valaki a reformátusok számára annyira fontos hitvallást, a második helvét hitvallást. Nagyon sok mindent lehetne arról mondani, mik voltak az előzmények, de tekintsünk most el tőle. Csak az okát mondom el, hogy miért íratott meg ez a csodás mű. Az akkori fálci fejedelem, választó fejedelem, akit harmadik Frigyesnek hívtak, éppen készült egy nagy zsinatra, ahol várták, hogy megérkezzen, meg akarták támadni a hitéért, a reformációs múltjáért, hitvallásáért, és szerette volna jól megvédeni magát, s volt valaki, egy Bullinger Henrik nevű ember, egy lelkész, aki nagy tudós lévén odahívta az udvarába, és megkérte, hogy írja össze, hogy mi az, amit ők hisznek. És akkor született 1562-ben a második helvét hitvallás. A 449 éve megírt hitvallásunk a mai napig él, és ezen állunk. Annyira fontos, hogy ezt a keretet mi tudjuk, ismerjük és valljuk is, és ebből szeretnék most egy nagyon rövid kis részt felolvasni, ami az úrvacsorával kapcsolatos. Az úrvacsorát sokszor nem tekintik az emberek komoly dolognak, pedig a lelki életünknek az alapja, a táplálója. Talán azt is mondanám, ha nincs az úrvacsoránk, a hitünk, a bibliaolvasásunk, az imádságaink, az énekeink mellett, akkor az nem is egy teljes megvallás annak a hitnek, amit Krisztus ránk bízott. Legyen türelmünk hozzá, hogy ezt az egész apró kis részt elolvashassam. És ez egy szó szerinti változata az eredetinek. Az Úr vacsoráját, amelyet az írás az Úr asztalának, azaz a hálaadásnak is nevez, azért hívjuk általában vacsorának, mert azt Krisztus, amaz ő utolsó vacsorázása alkalmával szerzette, és most is azt jeleníti meg előttünk, és abban a hívők lelki eledellel és itallal táplálkoznak. Az úrvacsorának szerzője ugyanis nem angyal vagy ember, hanem maga az Isten fia, ami Urunk Jézus Krisztus, aki azt legelőször szentelte egyháza számára. Annak megszentelés vagy megáldás pedig megmarad, még most is mindazoknál, akik nem más vacsorát szolgáltatnak ki, hanem magát azt, amelyet az Úr szerzett, amelynél az Úr vacsorája szereztetési igéit hangoztatják, és igaz hittel minden tekintetben egyedül Krisztusra néznek, akinek mintegy a kezeiből veszik el mindazt, amiben az egyház szolgáinak szolgálata folytán részesülnek. E szent szertartással az Úr elénk és élénk emlékezetben akarja tartani a halandó emberi nemzetség irán tanúsított igen nagy jótéteményét, nevezetesen azt, hogy ő, aki testének halálra adásával és vérenek kiontatásával minden bűnünket megbocsátotta, és az örök haláltól és a sátán hatalmától minket megváltott, most már saját testével táplál, és vérével itott minket. Nem olvasom a többit, pedig nagyon izgalmas lenne, a lényeg mindenképpen az, amit másként is megfogalmazott a valamikori reformáció időszaka, hogy az úrvacsora lelki betegeknek való orvosság, amelynek feltétele, hogy önmagunkat ismerjük, és hogy Krisztusban találjuk meg a mi üdvösségünket. Annyira komoly, hogy enélkül, a hitvallás nélkül és az úrvacsora vétele nélkül a hitünk elcsúszhat, kicsúszhat arról a stabil alapról, amelyet nekünk Krisztus adott. Egy kis megjegyzést még hadd tegyek hozzá, nem azért, mint hogyha ez a jelenlévő gyülekezet nem lenne értékes. Eszembe jutott, hogy egyszer valakit megkérdeztem, hogy miért hiányzott a hittanóráról, és azt mondta, hogy mert születési buli volt. És én arra gondoltam, hogy a reformátusoknak, vagy a reformáció örököseinek van egy szülinapjuk. Ez a nap. Vajon miért nem lehetett volna itt bulizni sokkal többet magunkkal? Olyan egyszerű, személyes születésnapokat meg tudunk tartani, nagy-nagy dinomdánommal, és azt, aminek az örökösei vagyunk, a legértékesebbet el tudjuk felejteni, vagy mulasztani. Az Isten adja, hogy úgy jöjjünk ehhez az asztalhoz most, mint akik értjük, s tudjuk azt, hogy ebben a vacsorában, a Krisztustól kapott vacsorában az életünk, az üdvösségünk, a bűnbocsánatunk rejlik. Hát így jöjjünk most ide ehhez a szent asztalhoz, és mielőtt idejárulnánk, azelőtt hajtsuk meg fejünket bűnbánó szívvel egy rövid imádságra. Örökkévaló Úrunk, sok mindent vétettünk és vétünk nap mint nap ellened, és mégis bátrak vagyunk ahhoz, hogy eléd álljunk, tőled kérjünk bűnbocsánatot, kegyelmet. A te szeretetedre áhítozunk, és tudjuk, hogy ahol te jelen vagy, ott megszűnnek a bajok, ott megvigasztalódik a lélek, ott meggyógyul az, aki beteg, és megvigasztalódik az, aki szomorú. Mi úgy jövünk eléd, hogy szeretnénk az összeszennyeződött lelki ruhánkat megfehéríteni a bárány vérében, te benned. Légy kegyelmes hozzánk, és irgalmasságoddal bocsáss ide a te asztalodhoz. Jézus érdeméért kérünk, hallgass meg. Amen. Jöjjünk és legyünk együtt az úrasztala körül. Egy kelyhes úrvacsoraosztásunk lesz, az énekeinket az úrvacsoraosztás alatt a 392. énekünktől fogjuk énekelni folyamatosan. Ha elfogyna az, amennyi a 398-ig terjedő énekmennyiségünk, akkor majd a 457-től folytatjuk. Tehát még egyszer 392-től az egyháznak a Jézus a fundamentuma. hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát az elvett jókért. Istenünk, édesatyánk, az a sok jó, amit eddig kaptunk az életünkből, az is mind azért van, mert te hűséges vagy hozzánk. Tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Elszállhatnak évszázadok vagy évezredek, és te ugyanúgy vársz minket a te hajlékodba. Ezért adtad számunkra ezt az ünnepet, ünneplést is, hogy azokra emlékezzünk, akiken keresztül megszólaltál, akik továbbadták a te drága üzenetedet, amiből ma mi is vigasztalódhatunk, gyógyulhatunk, élhetünk. Igen, Urunk, a mi számunkra született a megváltás, a mi számunkra van bűnbocsánat, a mi számunkra szereztél örök életet. Ezek a mi kincseink, amelyek meg nem avulnak, amelyet a moly meg nem eszik, amely mögött ott van a te ragyogó szereteted. Köszönjük, hogy ezt ajándékoztad nekünk ma az úrvacsorában, a megtört kenyérben és a pohárban. Áldassék a te neved mindazért, hogy hozzád fordulhatunk hálaadással és kérésekkel. Kérések, amelyek naponként születnek bennünk, hiszen betegek, erőtelenek, szomorkodók vagyunk. Te tölts meg újra élettel, a te életeddel minket. Amen. Az áldás előtt fejezzük be Isten tiszteletünket a 390. énekünknek a második versét énekelve. 390. énekünknek a második verse így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után az Úrnak békessége, amely minden értelmet felhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.